Kedves hallgatók, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben ma a Gundel díjról, a díjazottakkal és a díj megalapítójával beszélgetünk, valamint a vendéglátó szakma is terítékre kerül. Amikor Lázár előbb említetted, hogy fiatalokkal foglalkozol, oktatott őket, és ebben Attila is sok terepen partner, akkor ti hogyan látjátok ezt a generációt? Ugye a mostani vezetésben sokkal kevésbé dominál a hierarchikus vezetés. Ugyanakkor én azt látom, hogy a ti szakmátok az kifejezetten egy hierarchikus szervezet, hiszen nem lehetne másképp, amikor kikerül egy pislogó szemű diák az iskolapadból, nem kerülhet rögtön a séf pozícióba, hanem végig kell járni ezt a ranglétrát. Szóval hogyan veszi ezt a típusú akadályt az új generáció?
Hát itt most van egy kis ferde tükör, itt pont itt beszélgetünk a gasztroműsorokról, ami pár évvel ezelőtt kezdődött minden csatornán, és ott kicsit azt hiszik el ezáltal a pályaválasztók, hogy 2-3 hét alatt egyrészt a séf pozícióba is oda tudnak érni, meg hogy milyen jó pofa ez a főzés, meg ilyen kicsit showműsor ez az amaz, de amikor szembesülnek, hogy bejönnek a konyhára, hogy nem főzünk még először, hanem ugye elkezdjük az alapoktól, hogy egyáltalán hogy kell felvágni egy hagymát, hogy kell egyáltalán megpucolni egy hagymát, mit mire lehet használni, alapanyag ismeret. Tehát eltelik egy jó kis idő, mire oda kerülnek, hogy egyáltalán főzésről van szó, és itt már elég sok százalék kiszokott esni. Mondjuk én most speciál annyira nem vagyok benne ebbe a dologban, mert hogy vidéken vagyok túlnyomó részt, ott meg hatványozott hátrányos a helyzet a tanulók miatt, már csak egy bejárás miatt, amikor naponta kétszer jár arra a busz, és nem nagyon megoldható egyáltalán a tanulók kérdés, meg már nem is nagyon van sajnos. De én azt látom, ez kicsit úgy elferdítette a dolgokat így ezek a főzőműsorok. Az tény is való, hogy ez a franciás vezetés, ez már egyre kevésbé divat, tehát ez a nagyon kemény, nagyon arrogáns konyhai vezetés, inkább mióta szerintem ez a skandináv stílus bejött, amikor tényleg együtt leülünk ebédelni, amikor a műszak kezdődik, tehát ilyen nyilván emberi az egész. Holott meg most tényleg meg kell gondolni, viccesen szoktam mondani azt, hogy lassan kávéval kell várni akár a tanulókat is, mert annak örülünk, hogy bejöttek, és úgy kell velük viselkedni. Nyilván ez senki nem érti igazán, hogy milyen kemény dolog ez, nem csak fizikailag, hanem élelmiszerrel foglalkozunk. Tehát egy rosszul kezelt élelmiszerből mekkora bajok lehetnek. Igenis, muszáj valamilyen szinten keménynek lenni, de én úgy gondolom, hogy már letűnő félben van ez a nagyon kemény francia stílus.
Hát én ezt osztani tudom, igen, valóban mi egy más iskolát jártunk ki, de továbbra is hiszem azt, hogy nincs eredmény kitartó, kemény munka nélkül, pláne a vendéglátásban, tehát ezt nem lehet megúszni. Ha a tévéből esetleg erre következtetnek, mert egyébként a tévés műsor jó, mert hát edukál folyamatosan, csak hogy így a tanároknak lesz nagyon nehéz feladatuk, hiszen az iskolában ezeket a nem feltétlenül a tévéműsorokat, hanem eléggé social médiát kezelni, hogy az nem feltétlen igaz, ami ott úgy és abban a formában megjelenik, főződik, vagy éppen bemutatásra kerül, akkor ez nagyon nehéz. De vannak szerencsére olyan tanárok az iskolákban, akik fel tudják hívni a figyelmet a gyerekeknek, hogy vagy tudják őket terelgetni. Igaz, nagyon nehéz, de ezt meg kell tenni, és folyamatosan kell tartani, mert különben nem lesz vendéglátóipari szakember a jövőben.
Bennem tulajdonképpen csak az az egyetlen egy emlék munkál ilyenkor, amikor a mostani fiatalokról van szó, hogy én gyerekkoromban, fiatalkoromban a televízióban láttam egy filmet, aminek az volt a címe, hogy Ezek a fiatalok. És a mi korosztályunkat, hát eléggé érdekesen fogadta a nálunk idősebb, a minket tanított a szüleink és a nagyszüleink korosztálya. És én annyira nem értettem, soha nem felejtem, mert volt egy részlet, egy kép, amikor egy néni, egy akkora, mint egy malomkerék, akkora kalappal a fején, talán még egy madárfészek is volt a tetején, tehát ő baromi szépnek és csodálatosnak képzelte magát, elkezdte mondani, hogy ezek a fiatalok, amikor és így mutatta, hogy bum, 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 szól a zene, hogy milyen borzasztó ez az egész világ. Én akkor annyira megdöbbentem, hogy ennyire nem érti azt ez a néni, hogy mi a jó zene. És most attól próbálom óvni magam, hogy én ne legyek olyan értetlen, mint az a néni volt velünk szemben, hogy ezek a mostani fiatalok, ezek miért ilyenek, és miért mások, mint mi vagyunk. És ez már egy társadalom-szociológiai kérdés, hogy most miért mások. Volt, aki most divat a generációkutatás, és ennek a fejlődésnek a feltérképezése, és nagyon fontos az edukációja, hogy megértsük mi, hogy mi most már nem tudunk azokon az embereken fogást találni, akik öröm, hogyha egyáltalán bejönnek, azon a módon, ahogy ezt tették velünk. Tehát, hogyha következményei vannak, akkor lehet, hogy holnap már be sem jön, elveszük a kedvét. Tehát a közösségi élmény az egyre inkább egyéni élményé alakul át, és a kívánatos a gyerekeknek az, hogy ők nagyon jól érezzék magukat, látják, milyen elrettentő az, hogyha a szüleik halálra dolgozzák magukat, és már nem érdekli őket az, mert hogy mindent készen kaptak, és ez nem baj, ez a mi dolgunk volt, úgy éreztük, a mostani gyerekeknek pedig valószínűleg lesz majd egy olyan gondolatuk, hogy ez már az ő dolga, hogy az ő saját gyerekeit felnevelje. Tehát mindent el kell készen fogadni, hogy ez így fejlődik a világ, hogy esetleg nem abba az irányba, amiben mi szeretnénk, ez egy dolog, de alkalmazkodnunk kell, és való igaz az, hogy készülni kell, hogy hogyan tudok kedvesebb, kellemesebb munkahelyet és munkahelyi légkört teremteni, az egyébként cudarul kemény világban. Ahhoz, hogy megtartsuk az embereinket, és utánpótlást is tudjuk nevelni.
Most, hogy hallgatom a szavaidat, Laci, ugye én téged most már évek óta ismerlek, és hogyha a szakmán kívül valahogy téged emberként kellene jellemezni, akkor mindig két dolog jut eszembe rólad. Az egyik az optimizmusod, az örök optimista. Azért itt az elmúlt időszakban voltak bajok a vendéglátásban.
Pandémia.
Például, de sorolhatjuk az összes többit is. Szóval az optimizmusod, amivel mindig azt mondtad, hogy valahogy ebből ki kell kecmeregni, és ki fogunk kecmeregni, és a másik dolog az a fajta, hát most nem akarok nagy szavakat használni, de nem tudok jobbat helyette, egyfajta humanitárius gondolkodásmód. Szóval te nem tudsz elmenni úgy probléma mellett, hogy ne akart megoldani vagy segíteni. Te nem tudsz úgy elmenni egy másik ember mellett, hogy mondjuk ne nyújts valami gesztus felé. Te nem tudsz a szakmáról, bocsánat, csak egy mondat úgy beszélni, hogy ugye itt most beszélünk a szakma nagy magasságairól, hogy ne azt mondanád, hogy igen, ez kell, de azért kell, hogy fölhúzza a középmezőnyt, és az is nagyon fontos, hogy mindig minden ember tudjon jót enni. Tehát te mindig így beszélsz.
Igen, nem elvéve a fiúk elől a szót, és aztán tényleg többet nem szólok. Én szeretek adni. Valaki ezt mondta, és akkor meglepődtem, amikor így fejeztem, hogy te szeretsz adni azért, hogy több maradjon. Hát mondom, ez érdekes, de végig gondoltam, és valóban. Az az ember, aki ad, az magának is örömet szerez. Tehát én nekem jó, nem szorulok rá arra, hogy nekem adjanak, ez az egyik, ez már egy jó érzés. A másik, hogy én adhatok valakinek is örömet szerezhetek vele, ezzel olyat adok át neki, ami nem pénzzel, hanem egy jó érzése. Van egy bolond szokásom reggel, amikor jövök be dolgozni, és iszonyú sokan állnak a mellékútokon, hogy szeretnének bejönni. Én azt vadászom, hogy mikor tudok magam elé beengedni valakit. És higgyétek el, már jobban kezdődik a napom. 8-10 embert, mert megy a hosszú sor, egyébként, mint a vonat, senki nem áll meg, megállok, és bemegy elém egy vagy két. Egy pillanattal sem érek oda később, mint hogyha nem engedném be. És ugyanakkor meg neki legalább nem kell bosszankodnia. És ez kell ehhez a szakmához. Tehát ha valaki szeret örömet okozni, akkor tulajdonképpen ez egy önző dolog, mert magának okoz örömet vele, hogy másnak azt megtehette.
Igen, és ezért is adom át a két Gundel díjasnak, Lázárnak és Attilának a szót, mert én is azt gondolom, hogy ez a szakmának egy ilyen elengedhetetlen feltétele, hogy optimisták legyetek, mert most rossz kedvel bemész, azt mondod, legyen másnak is rossz a kedve, csinálok valami pocsék kaját, hát ugye ez evidens, hogy így nem megy. Szóval, hogy ez az optimizmus, ez ott kell, hogy legyen bennetek is.
Szoktam mondani, hogy az ember lelki állapota, tehát a szakás lelki állapota tükrözi az ételét, és ugye nem egyszer elhangzik szerintem otthon a családokban is, hogy hú, ma én készítettem a vacsorát, beletettem a szívemet is. Igen. És ugye ez az alap, és amikor nekem a, ugye, hál' Isten, én nagyon sokat, ugye az alabáros is félig, meddig ilyen látványkonyha volt, most itt a Sauskánál mind a kettő full látványkonyha, hogy látom a reakciókat, a víz, és sokat beszélek a vendéggel, és nekem az a legjobb visszajelzés, amikor azt mondja, hogy ők itt egy élményt kaptak. Mert ugye mi hiába főzünk étel, de a vendéglátás erről szól. A kiszolgálásról, az ételekről, az italokról, és főleg az emlegetett így Covid óta, meg az emberek élményre vágynak. És ezt mi most még jobban meg tudjuk nekik adni, és hogyha ezt nem innen jön, tehát nem szívből jön, akkor az igenis érződik a dolgokon, az ételeken.
Lázár?
Igen, szóval amiről még az elején is beszéltem, hogy ez a boldogság faktor, hogy ez a szakma, ez arról is szól, hogy hogyan szerezzünk, nem, ez arról szól, hogy hogyan szerezünk másoknak örömet. Akár étkezéssel, akár vendéglátással, akár dizájnnal, mert ma már ugye egy étteremnél, egy vendéglátóipar egységnél az is nagyon fontos, hogy ki hogyan érzi magát, tehát ez mind hozzájárul a boldogsághoz, hogy boldogok legyünk, és lehet azért csak egy csésze kávé is, vagy éppen egy tál comfort food, mint például a gulyás, amit hogyha megeszik az ember egy ilyen őszi időszakban, akkor föltöltődik, és tényleg megtelik pozitív energiával, szóval a szakácsoknak és a vendéglátóipari szakemberek a felszolgálóknak pont ez okoz örömet, hogy ezt megtehetik, és oda tudják tálcán vagy tálconélkül nyújtani a kedves vendégeknek. Úgyhogy szerintem ez a legjobb szakma a világon, akiknek ez boldogságot vagy örömet okoz.
Igen, és hát ugye fontos, hogy a vendégnek is örömet, boldogságot okozunk, hiszen tényleg ezért megyünk egy vendéglőbe. Hát otthon megehettem a kis joggingomba is a vasárnapi ebédet, de amikor felöltözök, amikor azokkal megyek el, akiket szeretek, vagy akikkel szívesen beszélgetek, szemkontaktust tudok tartani, tudok miről beszélni, akár az ételről, ami elindít további gondolatokat. Szóval én is azt gondolom, hogy a vendéglátást, a táplálás, azt, hogy adok, ugye nem etetek, hanem étkeztetek, egészen más a jelentése a szónak is.
Igen, és hát az adott körülmények között mindenki a saját vendéglátó helyén ugye ezt nyújtja. Attól lesz jól egy hely, vagy attól lesz nem mindennapi, hogy pont, hogy ilyen dolgokat. Tehát ami nem feltétlen pénzkérdés. Jakabfi László is, meg az összes Gundel díjas is ilyen, de például azonk akkor most Kalla Kálmánnal. Ha valaki lement ugye Sümeg Prágára, ahol ő megvalósította azt a szentélyt, amit saját maga hozott észre kedves feleségével és a családdal, az nem a pénzről szólt, hanem van egy olyan séf, aki adni akart, és meg akarta mutatni, hogy ezt milyen formában is meg lehet tenni, és ez egy gyönyörű dolog.
Ti jártok egyébként egymás éttermébe, vagy voltatok már egymásnál vendégségben?
Nem, hát nekünk annyira sok volt az a jó pár év együtt, hogy nem.
Ez az évi két alkalom is nagyon sok, de amúgy nem igazán, sőt, hát szerintem annyira rohan mindenki, hogy tőlem is szoktak kérdezni, hogy melyik a kedvenc éttermeim, nincs ilyen. Tehát ahova elmegyek, az vagy kíváncsiságból megyek el, mert érdekel, hogy éppen az a séf mit csinál, vagy nyílt egy új hely, és max a környékünkön van egy igazi kockásabb rosszos vendéglátó egység, ahova éppen beugrunk, és eszünk egy teljesen hétköznapi étel, tehát szinte sajnos ezt kell mondanom, semmire nincs időnk. Tehát, hogyha meg összejövünk, akkor inkább főzünk magunk valamit egymásnak.
Azt azért mondjuk el, Attila, hogy aki meg szeretné kóstolni a te főztödet, még egyszer mondjuk el, jó, hogy hova kell ellátogatnia.
Mind a két hely nagyon közel van, ha Budapesten nézzük. Sauska Pincészet, Sauska 48 villány, úgy félig meddig nyitva, de tavasztól meg már teljesen, ő pedig Rátkán, szintén a Sauska Pincészetnek a Padi Bisszó nevű étterme.
Ahol milyen konyhát viszel?
Hát ugye nyilván engem tükröz, tehát én imádom a magyar konyhát, ez is szerintem ez a Alabárdosban rögződött belénk, tehát a magyar konyha, és mivel én sokat utazom, ezért ilyen belecsempészem éppen az élményeimet, hogy mi ez az élmény, ez általában vagy ízek, vagy fűszerhasználat technológia. Tehát volt egy idő, amikor ugye kint voltam Amerikában, és ott dél-amerikaiakkal dolgoztak, és nekem nagyon megtetszett a mexikói konyha, meg a dél-amerikai konyha, én mai napig használom a fűszereket, meg ezeket az ízvilágokat. Tehát ez a magyar konyha alap, és mindig van benne valamilyen kis csavar.
Csavar. Lázár, téged hol látogathatnak meg az érdeklődők?
Hát mondok egy közelebbi helyet, Budapest második kerület, Jókai klubon belül egy P7 kafé nevű hely, ahol főleg most ilyen kulináris pizzákkal foglalkozom, de például van napi menü, tehát hogy van gulyásleves és rakott krumplia, egy ilyen jó kiadós dolog. Úgyhogy ott bárki átélheti azt, hogy mi is ez a Gundel Károly díj, mert ígérem mindenkinek, hogy bárki ide belép, az olyan otthonra és olyan környezetre, olyan vendéglátásra számíthat, amiről álmodik.
Még egy picit visszakanyarodok két témára, amit már így említettetek. Az egyik, hogy vagy tálcán kínálja, vagy nem a vendégnek. Aztán beszéltünk itt a televíziós műsorokról is, szóval én azt érzem, hogy a terített asztal kultúrája, minthogyha kezdene változni. És hát, hogy mondjam, nem biztos, hogy abba az irányba, ami mondjuk nekem tetszik. Lehet, hogy én már egy kicsit old school vagyok, de amikor azt látom például ezekben a műsorokban a celebek, amikor egymást várják, hogy nem tudja a vendéglátó, hogy kit kínáljon először, hogy nem tudja, hogy hogyan tegye le az evőeszközöket, hogy nem használnak szalvétát, ami nem kell, hogy textil szalvéta legyen, de ugye az étkezés kultúrájához hozzátartodik, szóval azt látom, hogy nagyon épülnek le ezek a szokások, vagy az étkezésnek az elemei. Ti hogy látjátok?
Nem is az, hogy épülnek le, hanem változnak.
Igen,
mert amíg mondjuk az én korosztályomnak mondjuk ez a kockásabb rossz, és mondjuk a cigányzene az bejön, az nem biztos, hogy már fiataloknak bejön. Nem
persze,
tudják, miről
persze.
Viszont hát ott van az, hogy amit Jakabfi úr is mindig mondott, hogy semmi nem lett igazán új, ami nem igazán régi, azért az alapdolgokon nem tudunk változtatni, hiszen attól fogyaszt valaki egy jó ételt el, vagy érzi jól magát egy étteremben, hogyha ott rendes abrosz van, hogyha kedves a kiszolgálás, és hogyha elegendő sótartalmú az étel. Csak most mondtam egy-két ilyen oszlopot. Szóval ez nem fog változni. Ha fiataloknál annyi, hogy más az a terület.
Ami már fontos, más
igen,
fontos.
Igen, mert ők már utazhattak, tehát mi még azért annyira nem utaztunk. Tehát ők meg már fölülnek egy repülőjárata, és bárhova egy óra alatt ott vannak, mit tudom én, Olaszországban.
Na, de ott is használnak villát, kést, kanalat, szalvétát.
Igen, csak nem feltétlenül a gulyásleves, vagy a paprikás csirke, vagy igen, a húsleves lesz a engem első étel.
Nem is ez zavar, hanem inkább ez a kulturális közeg. Vagy
ja,
a,
hát
vagy
szerintem a... ez a generációváltás, és ugye hallnak ki ugye a nagyanyáink, szüleink, amikor még tényleg megterített asztal várt egy családi ünnepségen, plusz hozzájárul, hogy annyira kitágult a világ, és elkezdett mindenki utazni, hát az én példámom is, hogy nálunk a karácsonyi vacsora az úgy zajlik, hogy ugye van két lányom, odaülünk a feleségem az asztalhoz, a nagyobbik ugye Londonban van, és bekapcsoljuk a telefont, és élőben ő kint eszi a szentestén a vacsorát, mi meg itthon. Tehát egyre ritkább az alkalom, amikor a fiatok egyrészt átérezhetik ezt a dolgot, hogy egyáltalán a villa, amikor hétköznapokon mindenki eszi ugye a gyors éttermek, mindenki rohan, már nem is esznek szinte evőeszközzel, és annyira, ahogy te is mondod, hogy lassan elfelejtik azt, hogy milyen a megterített asztal, hiszen már a szüleink, nagyszüleink már ugye többnyire nem élnek, aki várt mindig minket, összefogta úgymond a családi alkalmakat, a rendezvényeket, meg plusz az, hogy mindenki szana szét van már úgymond a világban. Egyre kevesebb az olyan alkalom, hogy ezt ők átérezhessék, és már úgy látom, hogy nem is nagyon van rá igényük.
Hát de könyörgöm, hát meg lehet rendelni az ételt. A házhoz szállítós ételcégek hát a torony magasba kilőnek. Tehát, hogy arra is tudták, hogy elmegyünk étterembe, már oda. De ha ez megtörténik, akkor a fiataloknak csak azt tudom mondani, meg üzenni, ha már megrendeled, vagy megrendelitek, akkor üljetek le, csomagoljátok ki, és akkor beszélgetve, evés közben fogyasszátok el legalább úgy, ahogy adjátok meg, és ez azért ez bejön. Ezt megteszik, ezt meghallgatják. Hogy akkor, ja tényleg jó, hát így is lehet, nem csak, hogy beülök a tévével, és kinyitom a dobozt, azt megeszem a hamburgert, hanem, hogy akkor asztalhoz üljetek, és akkor ott tegyétek meg, és ez talán ez formája.
Igen, mert tulajdonképpen ez, amiről beszélünk, ez a takarmányozás.
Így van.
Tehát, hogy
nem köszönöm, Laci. Igen.
Nem ad semmiféle élményt, ugye erről az élmény gazdagságról szól a vendéglátás, amit itt az előbb is beszéltünk. Enélkül tulajdonképpen az emberek a pszichiátriákon kötnének ki. Erre nagyon jó időszak volt, erre rá döbbenni a pandémia. Pandémia után meg kell kérdezni a pszichiátereket, hogy milyen előjegyzéssel dolgoztak, egyszerűen nem lehetett bejutni. Mindenkit teljesen eldeformált az, hogy nem mehetett társaságba, fiatalokat is. Tehát az embernek, társaságnak vagyunk, alapvető igénye az, hogy valakivel megossza az idejét, a gondjait, a problémáit, és ezt legpraktikusabban, ha étkezés közben teszi, vagy egy kávé mellett, akkor ez teljesíti az örömet. Ha őszinte akarok lenni, akkor ez a dolog egészen biztossá teszi a vendéglátásban dolgozóknak a jövőjét. Csak ne legyen még egy pandémia. Tehát ne zárja ki ezt a lehetőséget. Tehát nekünk van jövőnk, a szakmánknak van jövője, és biztos vagyok benne, hogy az embereknek bármennyire is befelé fordul majd az én központúság felé az, hogy nem kommunikálnak, hanem egymás mellett négy ember mindegyik nyomkodja a telefonját, vagy a családon belül is egyre ritkábban találkoznak, és a fizikai távolság is nehézé teszi a kapcsolatokat. Akkor is szükség van arra, hogy mással együtt élvezzük az életet, és ennek a vendéglátás az igazi. És nem csak a vendéglátás, hanem a vendégüllátás, az pedig családon belül is lehet.
És akkor hadd kanyarodjak vissza Gundel Károlyhoz. Ugye tőled hallottam azt a sztorit, Laci, hogy az 1939-es világkiállításon ő képviselte a Gundel étteremmel Magyarországot, és mesélted, hogy ő nem bízta a véletlenre, hogy milyen alapanyagból főz, hanem, és folytasd innen te a sztorit.
Igen, a New York Times írta meg, hogy a Gundel étterem az sokkal nagyobb reklám volt Magyarországnak, mint egy hajó rakomány prospektus. És ezt úgy érte el, hogy ő egy évvel előtte kiküldte a fiát Amerikába. Magyar vetőmagokkal, hogy keressen ott gazdákat, akik majd abból következő évre, tehát ennyire előre látnak.
Alapanyagot megtermesztik.
Olyan alapanyagot termelnek, igaz, hogy amerikai földbe, de magyar vetőmagból, amelyből ő elkészíti az ételeit, és ebből a finom és részletes gondoskodással vitte itt Magyarországon is a Gundel éttermet. Tehát ő mindenféle politikai gondolat mentesen, megtiszteltetésnek vette azt, ha valaki bement hozzá vendégként, ezért nem is vállalt politikai szerepet, pedig mivel népszerű volt, nagyon sok politikai párt rá akarta beszélni. Igen, de ő számára És talán ezért is lett olyan ember, aki aztán 56-ban sajnos a halála előtt, tehát a szocializmus alatt nagyon nehéz sorsa volt az étteremnek, de a háború után is újra kezdték. És nem lett olyan milliómos, vagy olyan gazdag ember, mint a képzeletünkben lehetett volna, mert mindent feláldozott a vendég jólétéért. Ezért nem diszidált, ezért nem ment ki, és próbálta folytatni azt a munkát, amit előtte csinált itthon a háború után is.
Uraim, a műsor végéhez értünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltatok, és tudtunk a szakmáról beszélgetni, annak a fortéjairól, annak a titkairól, és annak a küldetéséről, és még egyszer szívből gratulálok nektek a Gundel díjhoz. Köszönöm, hogy itt voltatok mindhármotoknak.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatók, a műsor végéhez érve búcsúzom tőletek is. Mai vendégeim voltak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke, és a 2024-es év két Gundel-díjasa, Bicsár Attila és Kovács Siklósi Lázár. Aki a mai műsort vissza szeretné hallgatni, az keresse az Egy Életem Spotify csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!